Nézzétek ezt a képet itt mellettem, mögöttem. Van úgy, hogy úgy érezzük, minthogyha az életünk elfogyott volna. Van, hogy úgy érzed, hogy mindenen túl vagy, és nincs erőd felállni. Mint egy gyufaszál, amit leégettek. Amikor úgy érzed, hogy itt a vége, és nem tudok felállni. Nincs lehetőség az újrakezdésre. Lehetetlen, hogy én ebből felálljak, jól jöjjek ki, hogy újrakezdjem, hogy folytassam onnan, ahol abba hagytam. Nézzétek a negyedik gyufaszálat, balról a negyedik gyufaszálat. Kiégett, nem is hasonlít a régi önmagához, és lehetetlennek tűnik, hogy bármikor is újra olyan legyen, mint régen. Sokunknak a tapasztalata lehet ez a mögöttünk álló 7 hónap karantén után. Lehet, hogy nem érzékeled ennyire drasztikusan, lehet, hogy nem azt érzed, hogy lehetetlen az újrakezdés, de minden esetre megmerem kockáztatni, hogy sokan vagyunk úgy, akik vívódunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan tovább. Hogy lehetséges-e újra erőt nyerni ahhoz, hogy felvegyük a ritmust, hogy beálljunk a régi kerékvágásba, hogy újra magunkra vegyük azokat a terheket, amiket valahol hónapokkal ezelőtt elhagytunk. Hogyan lehetséges újra kezdeni? Honnan lesz hozzá erőnk? Ez a legfőbb kérdés. A mai napon azt az üzenetet szeretném kihangosítani, hogy amikor úgy látod, hogy minden romokban hever, amikor úgy látod, hogy beláthatatlan a távolság, a jelenlegi állapotod, és az állapot között, amit szeretnél elérni, amikor úgy látod, hogy csak romok vesznek körül, az újrakezdés lehetséges. A változás lehetséges, de egyedül egy módon. Mégpedig Istennel. Isten népe számára a felolvasott igében, Zakariás próféta idejében lehetetlennek tűnt, hogy megváltozzanak a körülményeik. Emlékeztek néhány héttel ezelőtt Zerubbábel királyi leszármazott személyét vettük szemügyre, és az ő kapcsán beszéltem már többedik alkalommal, hogy amikor Círus perzsa király Krisztus előtt 538-ban engedélyt ad a zsidó foglyoknak a Babilonból való hazatérésre, akkor a népes számú zsidóságnak csak egy maroknyi csoportja ragadja meg ezt a lehetőséget. Néhány százezren térnek haza a több millió zsidóságból, azzal a vágyal a szívükben, hogy kezdjük újra. Sőt, nem csak, hogy kezdjük újra, hanem, hogy csináljuk jobban ahhoz képest, mint ahogy abba hagytuk. Hazatérnek, és amit maguk körül látnak, azok romok. Rom hátán. Amikor pedig az újrakezdésre gondolnak, akkor nem csak az van a szívükben, hogy építsük újra a városunkat, építsük újra a templomunkat, mint Isten jelenlétének a helyét, hanem az is a szívükben van, hogy nem akarjuk ugyanúgy csinálni, mint az őseink. Nem akarjuk elkövetni ugyanazokat a hibákat, mint amiket elkövettünk a múltban. És lehet, hogy te is így vagy most. Hogy a 7 hónap karantén arra volt jó, hogy Isten rávilágított olyan dolgokra, amikről azt mondod, hogy én ezt nem akarom tovább folytatni. Vagy lehet, hogy ezekben a napokban beszél a Szentlélek a szívedhez, és mutat meg olyan dolgokat, amikről azt mondod, hogy na ezt tovább én nem hozom magammal. Újat fogok kezdeni. És mégis, ahogy beleállunk a hétköznapokba, ahogy felvesszük a munkát, ahogy újraindul az országunk, ahogy újraindul a gyülekezetünk, lehet, hogy mégis kezd valami bal sejtelen megjelenni a szívedben, hogy nem biztos, hogy ez menni fog. Hogy nem biztos, hogy magam mögött tudom hagyni azt, amit magam mögött akarnék hagyni, És nem biztos, hogy lesz erő megtenni azokat a nagy léptékű változtatásokat, amiket kigondoltam, hogy szeretnék változtatni. A mai napon, ha egy valamit elviszel magaddal ebből az igehirdetésből, akkor az legyen az, hogy a változás Istennel lehetséges. Sőt, hogy a változás egyedül Istennel lehetséges. Szóval Isten népe számára lehetetlennek tűnt, hogy megváltozzanak a körülményeik. A hazatérésüket követően 2 évvel később lerakták az új templom alapjait, és abban a pillanatban politikai nyomásgyakorlással, sőt fegyveres erőszak tétellel állították le ezt az építkezést. Megvoltak tehát az újrakezdésnek a nagy reményei, a vérmes remények, megvolt hozzá az egységes akarat, a tett vágy, minden, ami kell ahhoz, hogy Isten munkája elinduljon. Figyeltek a törvényre, olyanok voltak a nép vezetői ekkor már, akik rajongtak az Úrért. És mégis a körülményeikben azt kellett tapasztalniuk, hogy el lehetetlenítik őket abban, amit kigondoltak. És amikor úgy érzékelték, hogy lehetetlen, hogy a körülményeik megváltozzanak, mert közel 20 évre leállították a templom újjáépítésének nagy projektjét, amikor 20 éven keresztül azt látták, hogy lehetetlen, hogy megváltozzanak a körülmények, akkor elérte őket egy olyan jelenség, amire a mai délelőttön úgy fogok hivatkozni, hogy a fásultság körforgása. A fásultság körforgása. A fásultság körforgása így hangzik. Amikor nem látunk esélyt a változásra, elnehezül a szívünk. Amikor pedig elnehezül a szívünk, akkor nem látunk esélyt a változásra. Ez a fásultság körforgása. Úgy is nevezhetném, hogy a fásultság ördögi köre. Úgy kezdődik, hogy nézed a körülményeidet, és azt mondod, hogy szerintem ez lehetetlen, hogy megváltozzanak. Nézed a házasságodat, és azt mondod, hogy lehetetlennek tűnik, hogy ebből valami új, valami más, valami jobb jöjjön ki. Már feltéve, hogyha a házasságod rosszul működik. Nézed a kapcsolataidat bizonyos emberekkel, akikről úgy gondolod, hogy évek vagy évtizedek óta ugyanabban a kerékvágásban megyünk, és csak egyre mélyebb és mélyebb ez a kerékvágás, és nem tudunk belőle kitörni. A körülmények lehetetlenek, hogy megváltozzanak. Nézed a bűneidet, és azt mondod, hogy annyira sokat próbálkoztam már. Olyan sokat próbálkoztam, hogy ne így csináljam a dolgaimat, de mégis újra és újra ugyanazokba a bűnökbe megyek bele, és nem tudok kikeveredni belőlük. Hogyan? Nézed az anyagi helyzetedet, és azt mondod, hogy úgy szeretném már, hogyha ki tudnék jönni ebből a szántásból, és végre valami új dolog kezdődhetne, valami jobb anyagi értelemben az életemben, de úgy érzed, hogy nem tudsz kijönni belőle. És minél lehetetlenebbnek tűnnek a körülmények, annál közelebb jön hozzád a fásultságnak a körforgása. És amikor egyszer csak belépsz, mert elér hozzád ez a körforgás, olyan, mintha felülnél egy körhintára. És úgy érzed, hogy állítsák már meg, mert nem tudok kiszállni belőle. Ismeritek ugye ezt a graffitit, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. Hát van úgy, hogy elér hozzánk ez az érzés. A fásultság körforgása azt jelenti, hogy amikor lehetetlennek tűnik, hogy megváltozzanak a körülmények, akkor elnehezedik a szíved. Ez Jézusnak egy kifejezése, majd később még hivatkozni is fogok rá. És az elnehezült szív az elcsügged. Az elnehezült szív, az nehézzé válik, és úgy érzed, hogy lehetetlen, hogy változzak. Ismeritek azt az érzést, amikor úgy érzed, hogy a szíved, mintha egy mázsa lenne. És úgy érzed, mintha nem is itt belül lenne, hanem valahol kívül, vagy a hátamon kellene cipelni, vagy itt a karjaimban, de betyárosan nehéz. És cipeled a szívedet, de ez a szív már nem érzékeny a változásokra. És elcsüggetsz, és amikor elcsüggetsz, mert elnehezül a szíved, akkor lehetetlennek fogod látni, hogy megváltozzanak a körülmények. Isten arra hív ma bennünket, hogy ragadjuk meg a lehetőséget arra, hogy vele kijöjjünk a fásultság körforgásából. Nem áll ám ez annyira távol a hétköznapjainktól. Hát valamikor itt a karantén vége előtt egy-két hónappal kezdtek megjelenni cikkek az úgynevezett karanténfáradtságról. Erről van szó. A karanténfáradtság, amikor lehetetlennek kezdték látni némelyek, hogy ebből valaha is kijöjjünk. Vagy amikor úgy érezték némelyek, és ezt pszichológusok, pszichiáterek, társadalomtudósok le is írták ezt a jelenséget, hogy akit elér a karanténfáradtság, az úgy látja, hogy még ha helyreáll is a régi rend az életünkben, én magam nem leszek soha többé ugyanaz. Nem tudom ott folytatni, mint ahol abba hagytam. Vagy a 60-as évek óta a pszichológia ismer egy olyan kifejezést, hogy tanult tehetetlenség. Amikor sorozatosan negatív élmények, behatások, krízisek, kudarcok érnek valakit, akkor egy idő után már nem is próbál meg küzdeni, hogy megváltoztassa ezt a helyzetét. Mint hogyha valakit állandóan csak ütnének, míg a végén ott marad a földön, és meg sem próbál változtatni a helyzetén. Hát erről beszélek. Ez a fásultság körforgása. Az első központi igazság, amit Isten igéje alapján szeretnék ma elétek tárni, az úgy hangzik, hogy Isten számára bármilyen körülmény könnyebben megváltoztatható, mint az emberi szív. Ezért ne hagyd, hogy elnehezüljön a szíved. Isten a mestere a lehetetlen helyzetek megváltoztatásának. A Bibliában gyakorlatilag másról sem olvasunk, mint lehetetlen helyzetek lehetségessé válásáról, amelynek kulcsa egyedül az, hogy Istenhez kiáltson az, aki benne van ebben a lehetetlen helyzetben. Isten a körülmények ura. Ezt szeretném leszögezni. Isten a te élethelyzetednek és körülményeidnek is az ura. Mitől állnak elő az életünkben azok a helyzetek, amik előállnak? Hát mondhatjuk azt, hogy a mi cselekvéseink eredményeképpen, meg a környezetünk cselekvéseinek az eredményeképpen, igaz? És sokszor úgy érzed, hogy nem is csináltam semmit, de a környezeti hatások végül úgy hatnak rám, hogy lehetetlennek látom kijönni ezekből a körülményekből. Tudnod kell, hogy még akkor is, hogyha az emberek szabad akarattal bírnak ezen a földön, és a saját döntéseinknek a felhalmozódott következményei hullámoznak itt körülöttünk keresztbe kasul, de Isten látja ezeket. Tudjátok, mit mond az első Zsoltár? Azt mondja, hogy ismeri az Úr az igazak útját. Ismeri az Úr. Nem azt mondja, hogy minden körülményed varázsütésre meg fog változni. De azt mondja, hogy ismeri az Úr. Tudja, hogy miben vagy. Tudja, hogy miben vagy. Isten a körülményeidnek az ura. De amikor a fásultság körforgása eléri a szívedet, és elnehezül a szíved, hát nem azt mondom, hogy az Istennek lehetetlen, mert Isten számára semmi nem lehetetlen. Istennek minden lehetséges. De mivel Isten komolyan veszi, hogy az embernek szabad akarata van, Úgy döntünk, ahogy csak akarunk. Válogatott gonoszságokat is elkövethetünk, és kiemelkedően nagyszerű dolgokat is tehetünk. Dönthetünk úgy, hogy az életünket az ő irányítása alá helyezzük, vagy dönthetünk úgy, hogy kivesszük az irányítást az ő kezéből, mert szabad akaratunk van, de a következményét a döntéseinek senki nem kerülheti el. Szabad akarattal ajándékozott meg bennünket az Úr, ezért aztán, hogyha valaki bekerül a fásultság körforgásába, és elnehezül a szíve, akkor azt Isten nem fogja erőnek erejével befolyásolni. Isten a legritkább esetben nyúl bele direktben egy ember szívébe. Ezért figyelj a szívedre, és fogok mondani lehetőségeket és eszközöket, hogy hogyan tudsz figyelni a szívedre, és ha bekerültél a fásultság körforgásába, akkor hogyan tudsz kijönni belőle. De ezt mindig szem előtt kell tartanod. Még mielőtt teljesen hagyod, hogy a szíved elnehezüljön, és lehetetlennek lásd a körülmények megváltozását, kiálts az Úrhoz, hogy Uram, itt vagyok, ebben vagyok, a körülményeim lehetetlennek tűnnek, de én tudom, hogy te meg tudod változtatni, csak ne hagyd, hogy a szívem elnehezüljön, mert akkor eltávolodok és elszakadok tőled. Azt mondtam, hogy Izrael fiai lehetetlennek látták, hogy a körülményeik megváltozzanak. Miért? Hát azért, mert Esdrás könyve 4. fejezetének 4. 6. versében ezt olvassuk. Ezért az ország népe, tehát a nem zsidóság, akik ott laktak, amikor hazatértek Babilonból a zsidók, elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círus perzsa király uralkodásának egész idejében, Dárius perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Ahasvérós uralkodása alatt, urák uralkodása kezdetén írásban vádolták be Júda és Jeruzsálem lakóit. Tehát olyan nyomást helyeztek rájuk, hogy elcsüggett a szívük, elkezdett elnehezülni a szívük. Tanácsadókat béreltek fel. Politikai összeesküvést szőttek ellenük. Hát elég csak megnézni a mai politikai tevékenységet, bármelyik országban. És látható, hogyha politikailag valakit el akarnak lehetetleníteni, akkor ott minden követ megmozgatnak, és egy idő után az az érzésünk, hogy kőkövön nem marad, ahol politikailag valakit el akarnak lehetetleníteni. Ezt csinálták Izrael fiaival. Aztán nézzük, szintén Esdrás könyve 4. fejezet 23. vers. Mihelyt felolvasták Artaksaszták király levelének a szövegét, Rehum, Simsaj kancellár és hivatalnok társaik előtt, sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és fegyveres erővel leállítatták a munkájukat. Hát csoda ezek után, hogyha lehetetlennek tűnt, hogy a körülményeik megváltozzanak? Politikailag, társadalmilag ellehetetlenítették azt, amit szerettek volna, és végül fegyveres erővel akadályozták meg őket. És amikor az egyébként tetrekész és erős, és hitben erős és előrelátó izraeli férfiak odaálltak volna, hogy akkor szembe mennek a fegyveres erőkkel, hát akkor azt kockáztatták, hogy nem lesz, aki újjáépítse a várost, hogyha ők ott azonnal lekaszaboltatják magukat. Ezek után, az események után, amiről most olvastunk, közel 20 év telt el. 20 év alatt tökéletesen hozzászocializálódtak a tehetetlenséghez. Bármit csinálunk, ez úgysem fog változni. Így volt ez régen is, így volt apám idejében is, így van most az én időmben is. Ez a helyzet nem megváltoztatható. És akkor jön Zakariás, és ezt mondja az Úr igéje által. Ezt mondja a seregek ura. Fognak még öreg emberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ez első körben úgy tűnhet a számunkra, mintha valami nagyon távoli jövőről szólna. De nézzétek meg, hogy kiknek beszél itt Isten igéjével Zakariás. A saját kortársainak beszél. Azoknak beszél, akik nagy erővel nekiláttak a körülmények megváltoztatásának, de 20 évre arra kényszerültek, hogy ezt leállítsák. És amikor arról beszél Zakariás az Úr lelke által, hogy fognak még öreg emberek üldögélni itt az utcákon, ahol most még romos épületeket láttok, hát akkor az nem valami távoli jövőről szól, hanem az azt jelenti, hogy barátaim, ti, akik most lehetetlennek látjátok, hogy az életetek itt Jeruzsálemben fejeződjön be, akik lehetetlennek látjátok, hogy magas kort éljetek meg, mert minden ez ellen mutat, akkor Isten kifejezi a számukra, hogy fontosak vagytok nekem. Ti, nem a távoli jövőről beszélek, a ti helyzetetek fontos nekem. Azt üzeni Zakariáson keresztül az Úr az övéinek, azoknak a 40-50 éves fiatal embereknek, akik 20 éve ülnek ott a dédelgetett álmaikon, és azt üzeni nekik, hogy ti fontosak vagytok nekem, és azt, amit ígértem, be is fogom teljesíteni. Itt fogtok megöregedni, és az unokáitok itt fognak játszadozni a tereken. De ez lehetetlennek tűnt a számukra. Az is lehetetlennek tűnt, hogy ők ott öregedjenek meg, mert hát egy gazdaságilag ellehetetlenített országban, egy egzisztenciálisan kilátástalan helyzetben minden bizonnyal sokan azt fontolgatták, hogy hát inkább menjünk külföldre. Mintha csak 2021-ben járnánk, igaz? Inkább menjünk külföldre, a gyerekeink jövőjét nem látjuk itt biztosítottnak, az unokáink jövőjét pláne nem látjuk itt biztosítottnak. Egyiptomban jobb a helyzet, de még Babilonban is jobb a helyzet. Hát menjünk vissza, hogyha egyszer már megtettük ezt az 1300 kilométeres utat, gyalog. Hát akkor még egyszer lehet, hogy sikerül. És ekkor bátorítja őket az Úr, hogy ti itt fogtok megöregedni, és az unokáitok fognak itt játszani a tereken, mert fontosak vagytok nekem. Nézzük, mit mond Jézus, hogy hogyan leselkedik a fásultság, az elnehezült szív Isten népére. Az utolsó időkről, tehát amikben most járunk, ezt mondja maga Jézus. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Tudnélik, az Úr visszajövetelének a napja. De amit szeretnék most kidomborítani, az az, hogy Jézus ismeri a lelkünknek ezt a működését. Ismeri a fásultság körforgását. És azt mondja, hogy van olyan, amikor, hogy olvastuk, a megélhetés gondjai, a mindennapoknak a kihívásai, a mindennapos mókuskerék, így is mondhatnánk szabad fordításban, az elnehezíti a szívedet, és nem tudsz fókuszálni arra, hogy van jövő, sőt, hogy Istennel egy jobb jövő vár. Mert elnehezedik a szíved. És ő maga mondja, hogy vigyázz a szívedre. Érdekes, azért mondtam, hogy Isten számára minden körülmény könnyebben megváltoztatható, mint az emberi szív, mert Jézus sem azt mondja, hogy nyugodjatok meg, vigyázni fogok a szívetekre. Hanem azt mondja, hogy vigyázz a szívedre, mert az a tied. És azt mondja a példabeszédek, hogy onnan indul ki az élet. És hogyha ez elkezd megfertőződni, az olyan, mintha mérget fecskendeznének a vízvezeték hálózatba. Mindenhova eljut. Ha hagyod, hogy elnehezüljön a szíved a megélhetés gondjaitól, a hétköznapoknak a kilátástalanságától, az kihatással lesz mindenre az életedben. Mert ha a szíved nehéz, akkor mindened el fog nehezülni. Nézzük a következő központi igazságot, mert idáig jutottunk. Az elnehezült szív elveszíti az Isten iránti érzékenységét. Az elnehezült szív elveszíti az Isten iránti érzékenységét. Minél nehezebb a szíved, annál nehezebben hallod az Úr hangját. Minél nagyobb az a szív, amit vinned kell, annál inkább úgy érzed, hogy hát valaha volt egy ilyen, hogy én hallottam Isten hangját. Valaha volt olyan, hogy engem vezetett, hogy kijelentette magát nekem, hogy a Szentlélek élt bennem, és láttam, hogy merre kell menni. Minél nehezebb a szíved, annál inkább valahogy a múltba vész ez az egész. Testvéreim, tudjátok, hogy milyen fájdalmasan sok ilyen elnehezült szívű embert láttam, pedig még nem vagyok öreg. Így belegondolok, már az én szívem is elnehezedik, hogy a jövőben még hány ilyet kell látnom. Amikor Krisztus követői elnehezült szívvel egyszer csak elkezdik ritkázni azt, hogy az Úrral találkozzanak, egyszer csak elkezdik ritkázni azt, hogy a gyülekezet megtartó közösségében jelen legyenek, elnehezül a szívük, és hogyha rájuk nézel néhány évvel később, akkor kezd a szavaik szintjén is megjelenni ez, hogy hát igen, valaha volt egy ilyen, hogy Isten. Érdekes, hogy miért vettem én azt annyira komolyan. Figyelj a szívedre, mert az elnehezült szív elveszíti az Isten iránti érzékenységét. Egy dolog képes kiemelni az elnehezült szívet a fásultság körforgásából, ez pedig Isten szava. A prófétai szó, az Isten szava, ami a Szentlélek ereje által kijön, és behatol a szíved mélyéig. Ez az egyetlen esélyed. És nézzétek, ezt látjuk a következő igékben is. Esdrás 5:1-2. Ugye emlékeztek, Esdrás könyvéből olvastam föl a nehézségeket, a politikai elnyomást és a fegyveres erőszakot. És ugyanígy Esdrás folytatja. De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétálni kezdett a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izrael Istene nevében, aki fölöttük volt. Akkor Zerubbábel, Sealtiel fia, és Jésua, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket. Mi a különbség? Egy nappal korábban ugyanezek a vezetők, Zerubbábel és Jósua, ott ültek a 20 éves reménytelenségnek a tetején. Mi a különbség egy nappal később? Az, hogy megjelent Zakariás és Haggeus próféta, és hozták Isten helyreállító üzenetét. Ez az egy különbség. És akik közelengedték ezt a helyreállító üzenetet a szívükhöz, azok számára a fásultság körforgása véget ért, és ki tudtak emelkedni belőle. Nézzétek, milyen gyönyörűen fogalmaz az ige. Azt mondja, prófétálni kezdtek, a Júdában és Jeruzsálemben lévő zsidóknak Izrael Istene nevében, aki fölöttük volt. Hát nem gyönyörű ez? Hogy a fásultság körforgásában, amikor a szíved is nehéz, meg a tekinteted is már lefelé húz a végén, és nem látsz ki ebből a nyomorult körforgásból, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy de Isten fölötte áll mindezeknek. Isten nevében prófétáltak, aki fölöttük volt, és felülről máshogy néznek ki a dolgok. Isten szemszögéből ő látja, hogy hol lehet megtörni ezt az ördögi kört. És amikor elkezdenek fölnézni, akkor hirtelen meglátják a változásnak a lehetőségét. Ezt olvastam az Isten tisztelet kezdetén, Zakariás 8:6. Ezt mondja a seregek ura. Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen, abban az időben az én számomra ez mégsem lehetetlen. Így szól az Úr. Két dolog kell a változáshoz. Isten ereje és Isten időzítése. Erre mind a kettőre szükség van. Isten erejére is szükséged van, hogy kilépj a fásultság körforgásából. És Isten időzítésére is szükség van. Mert van olyan, hogy Isten megengedi, hogy a körülményeit fennálljanak. És amíg ő el nem hozza a megfelelő időt, vagyis az ő időzítése nélkül nem lehet kijönni belőle. Mert Isten a körülményeket akarja felhasználni arra, hogy formáljon téged és beszéljen önmagáról. Nem azért nem ment 20 évig a templomépítés, mert Izrael fiai elbénázták, hanem azért, mert Isten megengedte számukra ezt a 20 évet. Fájdalmas, de megengedte. Amikor viszont Isten elhozza a megfelelő időzítést, akkor ő hozza hozzá a megfelelő erőt is. És a próféták szava arról szól, hogy két dolog, ha együtt áll és figyelsz rá, akkor a változás lehetséges. Abban az időben az én számomra ez nem lehetetlen. Na ezt jól jegyezzétek meg, ezt a kettőt. Isten ezt mondja a te körülményeidről is. Abban az időben, amikor én mondom, és az én számomra nem lehetetlen a változás, sőt lehetséges. Úgyhogy ha megérted Isten időzítését, amihez kell a nem elnehezült szív, mert ugye az érzéketlenné válik, amikor megérted Isten időzítését, akkor ő azt fogja mondani, hogy minden erőm a tiéd, gyere, most van itt a változásnak a lehetősége. És utolsó igeversként nézzétek meg, hogy ez a gondolatmenet végig halad a Biblián. Az Ószövetségben látjuk, hogy képes valami elcsüggeszteni, elnehezíteni a szívünket. Aztán Jézus beszél arról, hogy vigyázzatok, el ne nehezedjen a szívetek a megélhetés gondjaitól. És nézzétek, hogy a zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt levél szerzője mit mond. Gondoljatok rá, vagyis Jézusra, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Gondolj rá, vagyis vedd fel a kapcsolatot Istennel. Gondolj Jézusra. Néhány verssel korábban azt mondja, hogy nézzünk fel Jézusra, nézzél fölfelé, mert mit mondott Zakariás? Akkor jött a változás, amikor megértették, hogy Isten fölöttük van. Nézzünk fel Jézusra, gondoljunk rá, mindig ez a szabadulásnak a kulcsa. A szabadulásé, a helyreállásé, az újrakezdésnek a kulcsa. Vigyázz a szívedre, ne hagyd, hogy elnehezedjen. Gondolj a te uradra, és nézz föl rá. Néhány kérdés a hétköznapokhoz, amin gondolkodhatunk a következő találkozásig. Elsőként, milyen helyzetek azok, amelyekben a leggyakrabban elnehezül a szíved? Beszélgess róla az Úrral. Mik azok, amik téged a legkönnyebben és a leggyakrabban elcsüggesztenek? Beszélgess erről az Úrral. Másodszor, amikor bekerülsz a fásultság körforgásába, milyen eszközökkel próbálsz kilépni belőle? Vedd számba ezeket az eszközöket, és nézd meg, hogy ott van-e közöttük az, hogy vágysz Isten szavára. Harmadszor pedig szoktad tapasztalni, hogy Isten szava kiemel a fásultság körforgásából? Ha igen, halleluja. Ha nem, vagy csak részlegesen, akkor tégy egy próbát, és Isten nem fog cserben hagyni. Amen. Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk. Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy a te szavad ma is eljutott hozzánk egyenesen a mennyből. Köszönjük a te igédet, amely a prófétai szó erejével ér el hozzánk, és amely megértette ma velünk, hogy a változás veled lehetséges. Uram, könyörgünk most önmagunkért, az egész gyülekezetünkért. Urunk, könyörgünk azért, hogy ne engedd, hogy a szívünk elnehezedjen. Ne engedd, hogy a karanténfáradtság vagy a fásultság körforgása elérjen hozzánk. Ne engedd, hogy elnehezüljön a szívünk. Urunk, adj erőt az újrakezdéshez. Adj erőt a hétköznapokhoz, mert téged szeretünk és benned bízunk, és hisszük, hogy a Szentlélek által minden erő a miénk. Kérünk, Urunk, hogy akik látnak bennünket, akikkel beszélgetünk, hadd tudjuk bemutatni nekik ezt az erőt. És Uram, imádkozom most mindazokért, akiknek jelenleg is elnehezült a szívük, akik jelenleg is benne állnak a fásultság körforgásában, és lehetetlennek látják a változást. Uram, kérlek, add, hogy a te szavad, a prófétai szó eljusson a lelkükig, és csodát tegyen ott bent. Mutass rá arra, hogy te fölöttünk vagy, hogy te átlátod a helyzeteinket, és hogy a körülményeink a te kezedben vannak. Urunk, köszönjük, hogy jössz, vezetsz bennünket, és elhozod az újrakezdéshez szükséges erőt. Amen.